A mi segítségünkre és Ismét Isten tiszteletünk szenteltetése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a János Evangélium a 20. részéből, a 19. verstől a 31. versig. János Evangélium a 20. részének 19. versétől. Így szól hozzánk Isten igéje. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat? Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged értünk, meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk téged, Isten báránya. Valljuk, hogy te megérdemled a dicsőséget. Te, aki bűntelen, szent és tiszta voltál. Köszönjük, hogy értünk éltél. Vállaltad a mi bűneink büntetését. És köszönjük, hogy értünk támadtál fel, hogy veled együtt mi is feltámadjunk, és örök életünk legyen. Kérünk és könyörgünk, szenteld meg a mai Isten tiszteletünket. Úgy, ahogy megjelentél a tanítványok között, kérjük, hogy itt is jelenj meg a te szent lelked által. Az, hogy téged lássunk az ige hirdetésben, és itt most, mind a templomban, mind az otthonainkban, téged szolgáljon, téged dicsőítsen és magasztaljon. Légy áldottunk minden jó voltodért és kegyelmedért. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy ugyanúgy meg akarsz szólítani, ahogyan Tamást is, hogy a benned való hívben boldog legyen az életünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 185. dicséretünket énekeljük el, 185. dicséretünket, Krisztus feltámadott.
Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét az előbb már felolvasott hosszabb ige szakaszból, annak két utolsó verséből hallgassuk meg, tehát János evangéliuma 20. részéből. János evangéliuma 20. részének 30. és 31. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Foglaljuk el a helyeinket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kiállítnak innen a látomból. Az üres templomban tartjuk most már könyvedik alkalommal az Isten tiszteleteket. Ez a mai jól ismert ige egy igazi karantén történet. Kétszer is azt olvassuk, hogy zárt ajtók mögött voltak a tanítványok, és emiatt nagyon aktuális hozzánk ezen a húsvéton. Arra figyeljünk, hogy mi is történt 2000 éve ebben a jeruzsálemi karanténban. Milyen áldásokat jelenthet ma a mi számunkra is. Úgyhogy legyen ennek a mai igehirdetésnek és közös gondolkodásunknak a címe a karantén áldásai. Miért is voltak bezárkózva a tanítványok? Pontosan azért, amiért mi is bezárkóztunk. Félelemből. Egyszerűen nagyon féltek, hiszen virágvasárnap óta részesei voltak mindnyájan annak, ami a nagyheti történetben részletesen le van írva mind a négy evangéliumban. Hogyan vezetett Jézus útja egészen a kereszt. Ha valakik, akkor ők ezt mind személyesen élték végig, hiszen Jeruzsálembe azért mentek föl még egy héttel korábban Jézussal, hogy a páskát megünnepeljék. és egészen más lett az ott tartózkodásuknak a vége, mint az eredeti célja lett volna. Nagyon-nagyon féltek. Képzeljük el őket, hogy egyszerű galileai zömében halász emberek, ott voltak Jeruzsálemben, a fényes fővárosban, ami idegen volt a számukra, nagyon idegen, és ott kellett végig nézniük, végig tapasztalniuk azt, ami Jézussal történt. Ott voltak körülötte szinte az utolsó pillanatig mindnyájan, és utána nem maradt más a számukra, mint rettegni attól, hogy most a következők ők lesznek. Teljesen logikus volt, hogy attól féltek, ha most a vezetőt megölték, akkor következik a tanítványok csoportja. Úgyhogy bezárkózva rettegtek ebben a bizonyos padlásszobában. Hogy ez kiadhatta oda nekik, nem tudjuk, erről semmilyen részlet nincs a Bibliában. De hogy nagyon féltek, az biztos. A zsidóktól, a zsidóság vezetőitől, hogy most jön a nagy leszámolás, és most következnek ők. Egyszerűen féltették az életüket. Ez volt az oka annak, hogy bezárkóztak. Ahogy mi is féltük az életünket. Nem is gondoltuk volna néhány hónappal ezelőtt, hogy háború nélkül, bármilyen természeti csapás nélkül egyszerűen féltenünk kell az életünket. Hiszen erre intenek bennünket mindazok, nagyon-nagyon hangsúlyosan, akik értenek hozzá. Nem is látjuk, hogy mitől is kell nekünk félteni az életünket, hiszen egy láthatatlan ellenséggel állunk szemben. És mégis egy emberként tartjuk be azt, amire megkértek bennünket. Semmit nem jelent az olyan okoskodás, mint ami éppen ebben az igében nagyon jól ismert, hogy ha majd látom, akkor hiszem, mert akkor már késő lesz. Attól kell félnünk, és attól kell védekeznünk, amit nem is látunk. Sok embernek folyamatosan a félelem vezeti az életét. És minden megnyilvánulása, minden gondolata, minden cselekedete valamilyen módon a félelemből fakad. De itt nem erről volt szó, a tanítványok esetében sem, hanem nagyon-nagyon valós volt rájuk nézve a veszély. Másodszor láthatjuk azt ebben a történetben, hogy mi történt ebben a bizonyos jeruzsálemi karanténban. Először is az, hogy Jézus megjelent tanítványok csoportjának. Azt olvassuk, hogy a hét első napján egyszer csak megállt közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Ők azt gondolták, hogy nagyon jól el vannak zárva mindentől. A külvilágtól is, meg a veszedelemtől is védve vannak. És egyszer csak megjelent Jézus. Ők a zsidóktól féltek, a támadástól, a megkurcoltatástól, a megkínzástól, a bosszútól, hogy ezek fogják őket majd utolérni, és ezért zárták magukat hermetikusan be. Később aztán Tamást is nyilván, meg egymást is közben, csak jelszóval engedték be. És azt hitték, hogy teljesen le vannak védve, bárkitől és bármitől. Valószínűleg álmukban nem számítottak arra, hogy egy valakitől nincsenek levédve. Jézustól. Mert ami embereknek lehetetlen, az neki lehetséges, és ő ezt többször is érthetően, világosan korábban megmondta nekik, hogy fel fog támadni. És most ez történt. egyszer csak ott állt közöttük. Addig a félelem felől láttak mindent, minden cselekedetüket az irányította, hogy félnek. Ezután pedig megfordult a történet, és Jézus felől láttak mindent. Úgyhogy amikor Tamásnak később elmondják, akkor már az öröm beszél belőlük, hogy láttuk az Urat. És ezt meg ezt tapasztaltuk. Jézus azért jelent meg közöttük, hogy megmutassa nekik, hogy ő él. Hogy már nem nagypéntek van, hanem már elmúlt a húsvét. És beteljesedett mindaz, amit ő nagyon részletesen és nagyon sokszor elmondott nekik. Csak vagy elengedték a fülük mellett, vagy lehetetlennek tartották, nem is vették talán komolyan, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, megöletnie, de harmadnapon feltámadt. Azt is mondta nekik korábban, hogy az ő teste olyan, mint a templom, le lehet rombolni, de ő 3 nap múlva felépíti azt. Jézus korában mindig meg akarta őket erősíteni a hitükben, hogy előre tekintve mi fog következni, pontosan tudják, már előre legyen reménységük, előre fel legyenek vértezve a lelkükben a nehéz időkre, csak ők nem vették komolyan. Kedves testvérek, a tanítványi közösségnek ez az áldása, hogy még a félelmekben is, a különféle nyomorúságokban is, akár közösségi, akár egyéni értelemben, Jézusnak gondja van arra, hogy a tanítványok hitét erősítse. Ez az ő fő célja a közösséggel, az egyházzal, a gyülekezettel, nevezhetjük bárhogy, a tanítványok közösségével, hogy ő megjelenjen és erősítse őket. Most érezzük igazán, hogy mennyire hiányzik a gyülekezet, mennyire más az, amire különben sokan hivatkoznak, és nagyon-nagyon szomorú dolog, ha ezt teszik, hogy tudok én otthon is hinni. Milyen más, hogy valaki most kényszerűségből otthon kell, hogy higgyen. És nincs körülötte a gyülekezet. Éppen tegnap kaptam egy húsvéti üdvözletet nagyon kedves indiai misszionárius barátaimtól, egy házaspártól. Gyönyörűen felöltözve ünnepi, száriban ünnepi ruhában állnak egy templom épület előtt a házaspár, és az aláírás az, hogy ez az, ami a legjobban hiányzik. Akinek otthona a gyülekezet, annak az hiányzik a legjobban, ha az átmenetileg is ugyan, de elvétetik tőle. Nagyon szomorú, és ugye milyen nagy butaság, amikor valaki azt mondja, hogy nem megyek, de lélekben ott vagyok. Gyakran megszokták ezt nekünk is üzenni, hogy nem tudok menni, nem érek rá, de én lélekben mindig ott vagyok. Ha valaki lélekben van ott, akkor az ilyen, mint most, hogy üres a templom. Teljesen üres. Nem lélekben kell itt lenni, hanem valóságosan. Mert Jézus az együtt lévő tanítványoknak jelenti ki először is magát. A gyülekezet közösségében, a hirdetett ige által, és hogyha valaki ebből kimarad, akkor tulajdonképpen elmulasztja a Jézussal való találkozást. Tamás is így járt, hiszen őről azt olvassuk, hogy nem volt ott korábban. Ki tudja miért? Lehet, hogy valami fontos intézni valója volt Jeruzsálemben, vagy lehet, hogy annyira bánatos volt, hogy gubbasztott valahol, és azt gondolta, hogy az egésznek semmi értelme, ő itt magányában gondol vissza a Jézussal töltött évekre, de nem megy oda közéjük, nem tudjuk, hogy miért nem volt ott most ezen az első találkozáson Tamás. Lehet, hogy azért, amiért te sem voltál eddig a gyülekezet közösségében, talán magad sem tudod, hogy miért. Emlékszem évekkel ezelőtt egy temetési bejelentésre. Egy hozzám hasonló korú férfi jött bejelenteni az édesanyja halálát. Beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is református, de még soha nem találkoztunk, még nagy ünnepen sem. Jó volt a beszélgetés, és nagyon kellemes hangon tudtunk egymással beszélgetni, csak annyit kérdeztem tőle, hogy vajon tudja egyáltalán, hogy miért teltek el évtizedek úgy, hogy nem is jött a gyülekezetbe. Elgondolkozott, és egy hosszú hallgatás után azt mondta, fogalmam sincs. Akkor döbbent rá arra, hogy fogalma sincs arról, hogy noha úgy nevelték, noha valamikor konfirmált, egyáltalán ő miért nem volt évtizedekig a gyülekezetben. És amikor erre rádöbbent, hogy meg se tudja mondani, nincs oka, semmilyen magyarázata, akkor tett egy fogadalmat, és attól kezdve a legeslegkülségesebben járt és jár a gyülekezet közösségébe, presbiter a maga gyülekezetében, sokat szolgál, és szívvel, lélekkel ott van a tanítványi közösségben. Ebben a történetben először is az a csodálatos, hogy ebbe a karanténba utánunk jött Jézus. És lehet, kedves testvérem, hogy te utánad is, utánad megy most Jézus. Lehet, hogy még egy hónapja is azt gondoltad, hogy a férjed, vagy a feleséged, vagy a gyereked, hát ők elmennek a templomba, nekik ez a szokásuk, te meg otthon vagy, mert neked ez a szokásod. Jézus utánad megy most, aki ugyanúgy, mint Tamás, kicsúsztál a közösségből. És azt gondolod, hogy Jézus kezéből is kicsúsztál. Először a tanítványok közösségének, utána pedig egyénileg Tamásnak mutatta meg Jézus önmagát, és ment utána, a szószoros értelemben nem hagyta, hogy Tamás lemaradjon az első találkozásról. Milyen különös, hogy most lehetséges a technika eszközeivel is, hogy Jézus az otthonainkba is utánunk menjen. Korábban ez elképzelhetetlen lett volna, az álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ott hangozhat valakinek a szobájában az az istentisztelet, ami különben a templomhoz volt kötve. Legyen ez egy figyelmeztetés arra nézve, hogy utánad jött Jézus. Nem lehet elbújni előle. Még azt sem lehet mondani, hogy én otthon vagyok, és ott vagyok védve. Ez az én várom, ahol én vagyok az Úr. Jézus utána jön gyakran az embereknek. De mi lett ennek a történetnek a folytatása? Hogyan kerültek ki a tanítványok ebből a bezártságból, és a kérdés rögtön adódik, hogy hogyan fogunk mi kikerülni. Rögködnek a viccek, a karikatúrák, tréfás módon arról, hogy úgy lehet majd kimenni, hogyha kiférünk az ajtón, és nem esszük olyan kövérre magunkat, hogy már onnan se férünk ki. A gazdaság szakemberei ráncolt homlokkal számolják a veszteségeket. A helyreállításnak és a kármentésnek a lehetőségeit. Emberek aggódnak a munkájuk miatt. Szülők aggódnak az elmaradt ballagás és a lebegő érettség miatt. Fiatalok aggódnak a talán elhalasztandó esküvő miatt. Sorra mondják le a nyaralásokat az emberek világszerte, halasztandók a tervek, és a többi lehetne sorolni, hogy mindenki arra koncentrál, hogy mennyi veszteséggel, mennyi kárral fog véget érni majd valamikor ez a bezártság. És ebbe a jajbeszékelő veszteség áradatba nyomják be sokan a többieket is. Csupa-csupa veszteségről hallunk, már előre is. De hogy mondjak egy másik utat? A misszióban kezdettől fogva az a kérdés, hogy vajon Isten mit akar ebből kihozni? Mi az ő terve most ezzel? Hiszen egy soha nem tapasztalt helyzet állt elő az egész világra nézve. Soha nem volt még ilyen, hogy ennyire egyé legyen az embervilág. Néhány órán belül. Most már nincs olyan, hogy fejlett északi félgömb és fejletlen déli félgömb. Most mindenki egy. Pontosan ugyanabban a helyzetben vagyunk. Ugyanattól félünk, és ugyanúgy egyformán félünk, és mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak világszerte. Egy élet valamilyen módon az emberiség, amit semmilyen más erők nem tudtak elérni, minden törekvésük ellenére sem. Istennek vajon mi a célja ezzel, hiszen ő egynek teremtette eredendően az ember. Nem különbözőségekkel. Ezzel a kényszer egyesítéssel vajon nem az ő akarata, hogy most váljon valóvá az ő végső célja, hogy minden nyelv vallja, hogy ő az Úr. Lehet, hogy azt készíti elő, hogy egy világméretű ébredés legyen. És az eddigi megosztottságból, különböző hitekből, széthúzásokból, most váljon valóra, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Lehet erre is gondolni, és lehet ezért is imádkozni, hogy legyen most ez egy eszköz Isten kezében arra, hogy az ő teremtésének a végső célja megvalósuljon. A vezetés elméletnek van egy alapszabálya. Ez pedig úgy hangzik, hogy az a jó vezető, aki minden helyzetből megerősödve tud kikerülni. Tulajdonképpen a jó és a rossz vezetőt alapvetően ez különbözteti meg egymástól. Rossz vezető az, aki egy nehézségből, átmeneti krízisből, vagy bármilyen folyamatos problémából vesztesként kerül ki. És az a jó vezető, aki képes arra, hogy bármilyen helyzetből megerősödve jöjjön ki. Ez nem azt jelenti, hogy elkezdi verni az asztalt és üvölt, és mindenki fél tőle és retteg, és előbb-utóbb végrehajtja az akaratát. Szó sincs erről. Hanem azt jelenti, hogy úgy tud bánni az emberekkel, úgy tudja kezelni a helyzeteket, hogy megerősödjön az ő személye, az ő vezetése, még jobban bízzanak benne a beosztottai, egy-egy nehéz krízis szakasz után még inkább fogadják el, hogy milyen jó ráhallgatni, és ő rá figyelni, és az ő keze alatt dolgozni, mert jól csinálja. Természetesen nem mindenki dolgozik vezető beosztásban. Mégis mindnyájan vezetők vagyunk, mert az életünket mindnyájan magunk vezetjük. A saját életünknek mi vagyunk a vezetői. Azért mi felelünk, hogy hogyan vezetjük. Éppen ezért mindnyájunkra vonatkozik, hogy a fő kérdés az, hogy vesztesként vagy megerősödve kerülsz-e ki majd ebből a nehéz helyzetből. Pál apostol azt írja a rómabeliekhez írott levél 8. részének 28. versében, azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Minden együtt munkálkodik a javukra. Vannak rossz dolgok, és vannak nagyon nehéz dolgok is az életükben. Mégis ezek együtt munkálják a végsőjükt. A válság helyzetekre lehet így tekinteni, hogy ez is arra való, hogy a végső jót szolgálja. Balczó András legendás öttusázónk mondta a napokban egy interjúban, hogy Isten most ezzel megkocogtatta a katedrát. Ahogy régen a tanító úr megkocogtatta a pálcával a katedrát, hogy figyeljenek a gyerekek, ezt a képet használta arra, hogy most Isten az emberiség osztálya előtt megkocogtatta a katedrát, hogy figyeljünk oda rá. Jobban figyeljünk oda, hogy mit akar ő egyáltalán. És azt látjuk, hogy a tanítványok megerősödve jöttek ki ebből a krízisből. Egészen megrendítő arra gondolni, hogy utána nem sokkal. Annyira megerősödtek, hogy el tudtak indulni a misszióba. Tényleg a szélrózsa minden irányába mentek szét aztán Jeruzsálemből, és vitték az evangéliumot. Szerte szét. Az a Tamás, akit szeretünk hitetlennek minősíteni, holott egyáltalán nem erről szól ez a felolvasott ige, az a Tamás jutott el a legmesszebbre, egészen Dél-Indiáig. Elég ránézni a világtérképre, hogy az ember elszörnyűködjön, hogy 2000 évvel ezelőtt hogyan jutott el egy zsidó férfi Izrael földjéről, Dél-Indiáig. Állítólag arab kereskedők hajóira kérezkedett fel, de önmagában ez is egy rejtély és egy csoda, hogy akkor tudtak egyáltalán úgy hajózni, hogy Izrael földjéről el lehetett jutni Dél-Indiáig, de tény, hogy eljutott. Mert Indiának a ma is még csak 2%-nyi kereszténységét Tamás alapozta meg 2000 évvel ezelőtt, és ezért a legősibb keresztény felekezetet Indiában ma is Már Tomának hívják, Tamás egyháznak, ő róla. Megerősödve került ki ebből a bezártságból, ebből a lelki bezártságból, ami itt az esetükben fizikális bezártságot is jelent. De a többiek is. És hogy mondjam, nagyon sokaknak a példáját. Éppen a napokban is hallgattam Váci Fegyház rabjai közül néhányan bizonságtételét. Érdemes a YouTube-on rákeresni, csak ennyit kell beírni, Váci börtön vagy Váci Fegyház, és csodálatos bizonságtételekre fogunk bukkanni. Egyik a másik után tesz bizonyságot arról, hogy ha nem került volna börtönbe, ugyanúgy élne, talán ma is, mint ahogy élt azelőtt. És ez a néhány év, többük esetében néhány évtized kellett arra, hogy megerősödve folytassa tovább az életét, egy egész más életet kezdjen, vagy folytasson, mint ami az előtt volt. Nagyon sokszor tudja Isten áldását tenni, ami a mi szemünkben rossz, amiről azt gondoljuk, hogy félelemteli bezártság, mint itt a jeruzsálemi vadlásszoba is volt, és kiderül, hogy tulajdonképpen egy egészen új korszaknak lett a kezdete. A misszió korszakának, ahol a tanítványok elkezdték betölteni azt, amiért Jézus egyáltalán elhívta őket. Lehet a mi számunkra is egy egészen másnak kezdete mindez. Ebben erősítsen meg bennünket Isten.
Köszönjük, hogy felvállalod, hogy a te néped lehetünk minden méltatlanságunk ellenére. És köszönjük, hogy kegyelmet és irgalmat adsz nekünk. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók a te jó voltodra. De mégis köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy mégis irgalmazol nekünk. Köszönjük a el nem fogyatkozó türelmedet. És köszönjük a meg nem számlálható sok-sok áldásodat. Könyörgünk hozzád, Jézus Krisztus. Kérjük szépen, hogy te áld meg az orvosainkat, az ápolókat, az egészségügyben szolgálókat. Könyörgünk azokért, akik másit látnak el fontos feladatokat, akár gyógyszertárban, akár orvosi rendelőben, akár üzletekben. Kérjük, hogy mindnyájukat te őrizd meg. Segítsd, hogy ne kapják el a betegséget, vagy ha elkapták, akkor felgyógyulhassanak. A bajunkban és a nyomorúságunkban is hozzád menekülünk, Úr Jézus. Hiszük, hogy te vagy a megoldása a mi életünknek. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérjük, hogy adj bölcsességet nekik. Így imádkozunk hozzád egy nagy megújulásért itt Magyarországon, hogy minél többen hozzád találjanak, megismerjenek és kövessenek téged. Könyörgünk hozzád az erdélyi, a kárpátaljai testvérgyülekezeteinkért. Tudjuk azt, hogy az ő helyzetük nehezebb, mint most a miénk. Kérjük szépen, hogy add rájuk is a te áldásodat. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Jézus Krisztus érdeméért könyörgünk, tekints le ránk irgalmasan. Őrizd, védelmezd az életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.